igéket. Üdvözítő született ma néktek,
aki az Úr Krisztus
a Dávid városában. Lukács evangéliuma,
második rész, 11.
verse. Üdvözítő született ma néktek,
aki az Úr Krisztus
a Dávid városában. Lukács evangéliuma, második rész, 11. verse. A gyerekektől kérdezem, fantasztikus volt a kis szolgálatotok, meg mindaz, ahogy forgolódtak a gyülekezetbe, Isten áldjon meg benneteket. Hol is van Lukács evangéliuma? Tessék? A Bibliában. Nagyon jó, akkor egy kicsit szűkítsük a kört, igen. Új szövetség, és hanyadik könyvet, ugye? Ugye a négy evangélium az elején van. Fantasztikus, köszönöm szépen. Mondjuk csak elő, Máté, Márk, Lukács. Tehát Lukács evangéliumából idéztük ezt az ige szakaszt, és ez egy nagyon fontos dolog. Esetleg tudjátok-e azt, hogy írte még valamilyen más könyvet Lukács? Ő egy orvos volt egyébként, mert a Biblia leírja. És van még egy könyv, tehát nem véletlenül kérdezem, de van még egy könyv is, ugyancsak az Új Szövetségben, amit Lukács, az orvos írt. Ami János evangélium után következik. És az apostolok életét írja le, hogy mit és hogyan csináltak, igen? Apostolok cselekedetei, fantasztikus dolog. Jó. Tehát a harmadik evangélium, Lukács evangéliumában van ez az üzenet. A ma délután szintén egy evangéliumi üzenetet hoztam nektek, amely a negyedik evangélium, János evangéliuma, és ez az evangélium egy kicsit másabb az első háromtól. Máté, Márk, Lukács azt mondja a teológia, én is így tanultam a teológián, hogy együtt látják az eseményeket. János egy kicsit másképp fogalmazza meg az írásait és a dolgait, de hisszük és valljuk, hogy a négy evangéliumból megismerhetjük Jézus életét, tanításait, azokat a dolgokat, amik nekünk szükségesek. János egy tanítvány volt a 12 közül, azt is mondja a Biblia, hogy János a szeretett tanítvány volt, és ma már szó volt a szeretetről, köszönjük szépen, majd szeretném elkérni ezt az új szeretet himnuszának a parafrázisát, mert már egy másik változata van nekem, de nem ez, tehát ezt még nem ismertem, és nagyon nagy élmény volt számomra. Fantasztikus dolog az igazi agapé szeretet. Az elmúlt hónapokban én a gyülekezetben több mint 15-ször prédikáltam a szeretetről, és az, ami engem megérintett ebben a tanítás sorozatban, hogy János apostol az, aki a szeretet tanítvány, aki a legtöbbet ír a szeretetről. Ha összehasonlítanánk és kigyűjtenénk a három evangélium írásait, a szeretetről, és azt összevetnénk János evangéliumával, a három kis rövid levéllel és a Jelenések könyvével, akkor sokkal, de sokkal több kijelentést kapnánk a jánosi írásokból a szeretetre nézve. Mert János nem csak átélte ezt a szeretetet, hanem ha nem csak beszélt a szeretetről és írt erről, hanem át is élte. Ő volt ez a közvetlen tanítvány a 12 közül, aki oda tudott közel menni Jézushoz. Ő volt az, akit megláttak és megértettek a tanítványok, mert amikor probléma van Jézus tanításában velük kapcsolatosan, mert nem értik, akkor oda mennek Jánosnak, és azt mondják, kérdezd már meg tőle. És az az igazság, hogy mivel Jézus nem személyválogató, mert Isten nem személyválogató, én úgy gondolom, hogy ez a cél. Megérteni, megtapasztalni Istenben azt a végtelen szeretetet, ami igazán közel hoz bennünket hozzá, és ezáltal a Szentlélek által tudjuk azt mondani, hogy Abbá, vagyis Édesatyám. Ami azt jelenti, hogy bármikor és bármilyen helyzetben jöhetek Istenhez, mert ő valóban a szeretet. János evangéliumában, ha van Bibliánk, akkor nyissuk meg. Az első fejezetből szeretnék olvasni néhány verset, a 9. versről a 14. versig, és Isten iránti tiszteletből álljunk fel, és így hallgassuk az igéket. Talán azért is, mert az elmúlt majdnem több mint másfél óra alatt elég sokat ültünk, de az Isten iránti tiszteletből fogjuk fennállva végig kísérni az igét. János evangéliuma első fejezetéből, a 9. versről a 14. versig, az Újfordítás Bibliából olvasom. Az ige, vagyis Jézus Krisztus volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Jézus jött el ebbe a világba. Erről ezt ünnepeljük most karácsonykor. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött Jézus, és az övéi, vagyis a zsidók nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, ha te befogadod, rád is igaz ez a kijelentés, felhatalmaz bennünket arra, hogy Isten gyermekeivé legyünk, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, se nem test, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Imádkozunk. Urunk, köszönjük neked az igéket, köszönjük, hogy ebben az estében, karácsony első napjának a délutánján a szívünkre akarsz helyezni igazságokat a Biblia üzenetéből. Adj nekünk halló füleket, látó szemeket és nyitott szívet, hogy befogadjuk és megértsük Isten szavát. Jézus nevében imádkozom. Amen. Foglaljuk helyet. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Néhány gondolatot emeltem ki, és szeretnék megerősíteni ezen az estén a szívetekre helyezni az igéből. Nyilván nem a teljesség igényével. Nem tudom, hogy nekem hány percem adatot, mert erről nem volt szó. László testvérem. Ja, csinálsz úgy, az engem nem zavar. Jó, fogok visszaélni a fel is a tűrőképét, tehát azok, amik az igében ma szólnak hozzánk Jézus írásával, azok nagyon erőteljes üzenetek, ezeket jó, hogyha szívünkbe véssük, hogy ne vétkezzünk ellene. Az első dolog, amit itt a 9. versben olvastam, János a Szentlélek által kapja ezt a kinyilatkoztatást, hisz a Biblia ezt mondja, soha nem ember akaratából származott a kijelentés, hanem Isten lelke által indítva írták le ezt emberek, éppen ezért nem is fejthető meg önkényes magyarázattal. Fontos tehát, hogy így tekintsünk erre az ige szakaszra is, hogy ez egy isteni kinyilatkoztatás, ez hozzánk szól. Igaz, hogy 2000 évvel ezelőtt hangzott el, de ma is élő üzenet, és ma is szólni akar hozzánk igazi világosságra. De mi a világosság? Amikor a nap fölkel, ragyog. Tudjátok, nem olyan rég költöztünk a saját házunkba, és a házunknak a fekvése nagyon érdekes. A két fiam az emeleten lakik, mi a vele szembeni szobába, és a két fiú szobája a keleti tájolású. Redőny még nincs, függöny nincs, és fiam mindig azzal kell, hogy édesapám, ki szakítja a szememet a nap már kora reggel. Mondom, elég különleges megnyilvánulás ez, de még a helyén van a szemeid, és örülök neki, de döbbenetes volt számomra, hogy annyira süt korán reggeltől, hogy kitépi a szememet. Valóban nem igazán érdemes a napba nézni, vagy éppen amikor a hold teljes erejével fénylik, fantasztikus dolog, amire képes. De az az igazság, hogy ha a teremtés történethez odalapozunk, ez Mózes első könyvében található az első részben, akkor azt is tudjuk, hogy hanyadik nap teremtette Isten a napot, a holdat és a csillagokat. Segít valaki nekem? Hanyadik nap is volt ez? Jó, bocsánat, nem iskolában vagyok, én sem tudom, de azért jó az, hogyha valamit tudunk. Szóval, ha egy picit gondolkozunk, első nap volt a sötétség elválasztása a világosságtól, és még nincs nap és hold és csillagok. Második nap elválasztja az alsó vizeket a felső vizektől. Harmadik nap láthatóvá válik a szárazföld, és a makozó növények, fák és gyümölcsök és gyümölcsfák és minden növény teremtése. És a negyedik nap van a nap, a hold és a csillagok. És az 1 Mózes 1.14-18-ból kiderül világosan, hogy ezek világító testek az égbolton, jelei legyenek az ünnepeknek, a napok és az esztendőknek. Nyilván, amikor lemegy a nap, akkor egy kicsit sötétebb van, vagy nagyon sötét tud lenni, és hogyha beborul az ég, akkor még sötétebb, de igazából az a világosság, amit egy napfény, még ha kitépi a szemünket, ha keleti szobánk van, akkor sem olyan igazi világosság, mint amit maga Jézus Krisztus hozott. Hoztam egy másik ige szakaszt is, amit a kivetítőre írtam, a Jelenések 21-ben az új égről és az új földről van szó, ahol már arról beszél a Biblia, hogy a menny, ami alászáll Istentől, mert Istentől készített, szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejt, Gondoljatok csak vele. Most csak az aranyat, amit hordunk, esetleg fülbevalóként, vagy karikagyűrűként. Tehát a Biblia arról beszél, hogy arany utcákon fogunk járni. Na, jó. De ez azért segít bennünket abban, hogy beleképzeljük magunkat abban, hogy mi lesz a mennyben. Azt mondja az ige, nem az arany utca az, ami a legdöbbentőbb az egészben, hanem az, hogy ott nem lesz sem halál, sem fájdalom, sem gyász. Ott az Isten sátora lesz az emberekkel, ott letöröl minden könnyet az ő szemükről, és igazán nagy öröm lesz. De az, amit János, az a János, aki írta a negyedik evangéliumot, az a János, aki ír három rövid levelet, az a János, aki a Pátmos szigetén a Krisztus bizonyság tétele miatt fogságban van, Isten elragadja őt, és belát a mennyei dolgokba, a jövendő dolgokat megláthatja, meglátja a menny dicsőségét, és leírja. És ezért foghatjuk kezünkben a Bibliát, és olvashatjuk a Jelenések könyvét, és megmutatja nekünk a mennyei várost, az Új Jeruzsálemet, annak a dicsőségét, és a Jelenések 21, 22, 23, 24-es versben azt mondja a Biblia, hogy ott nincs nap. Nincs már hold. Egyébként, hadd kérdezek már tőletek valami, gyerekek. Ugye az előbb elmondtam a teremtés történetét a negyedik napig, ugye? Az ötödiket már nem mondtam, de vannak párhuzamok, ötödik nap van, ha a második nap teremtette Isten, vagy szétválasztja az alsó vizeket és a felső vizeket, akkor ötödik nap megteremti az ezekben a vizekben lévő élő lényeket, tehát az a halacskákat, meg a minden egyebet, ami a vízben van, meg a madarakat és minden egyebet. A hatodik nap pedig a szárazföldi élő lényeket, meg az ember teremti, és a hetedik nap karácsony. Ugye? Ezt mondtátok ma a jelenetben, hogy végre szabadidő. Mit csinálok? Számítógép vagy bármi, de szabadidő. Tehát a hetedik nap a megnyugvásnak az ideje, nem azért, mert Isten annyira elfáradt volna, hisz csak annyit mondott, hogy legyen. És úgy történt. Első nap, második nap, harmadik nap, negyedik, végig, legyen. Szóval ebben nem hiszem, hogy Isten annyira kifáradt volna, de egyébként, ha oda lapozunk Mózes második könyvének a 20. részéhez, ahol a 10 ige, a 10 parancsolat le van írva, hogy mik azok, amiket ne tegyél, akkor ott le van írva a nyugalom napjának a megszenteléseként, hogy visszautal Isten, és azt mondja, mivel Isten 6 nap alatt teremtette a Földet, és az egész világ mindenséget, és a zsidókhoz írt levél kijelenti számunkra a 11. részben, hogy hitáltal értjük meg, hogy a nem láthatókból állt elő a láthatók, és rögtön nem fogunk problémázni az atomokon meg a különböző elemeken, mert a Biblia beszél. És az is egyértelművé válik, hogy nem a Földet és a napot, hanem a naprendszert és a rendszereket, a világokat, mert ez van a zsidókhoz írt levél 11. részében. Értsétek meg, hogy a Biblia nem mond ellent a tudomány, az igazi tudománynak. Az áltudomány az mindig neki megy a Bibliának, de az valóságos tudomány az alá fogja támasztani a Bibliát. És azt mondja Isten a 2 Mózes 20-ban, hogy azért kell nekem megnyugodnom, mert Isten is megnyugodott. És miközben Istennek nincs szüksége a nyugalomra, hogy pihenjen, de az én testemnek, a te testednek és valamennyinek szüksége van. Mert így alkotott bennünket. De a Jelenések 21 azt mondja, hogy már nincs nap sem hold, mert a bárány a dicsőség. És ha visszatérek a teremtés történethez, első nap elválasztja a sötétséget a világosságtól, és a negyedik nap alkotja meg a napot, a holdat, és a csillagokat, és minden egyebet. Nem azért, hogy világos legyen, hanem jeleiül legyen az ünnepeinknek és a napjainknak. De Jézus Krisztus az igazi világosság. Igaz, hogy csak a 9. verstől olvastuk el ma János evangéliuma első részében, de azok, amik le vannak írva, hogy kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, és az ige jött ebbe a világba, és ő mondta, ezek az igék, amelyeket ide írtam szintén a kivetítőre, János 8.12, János 12.46 és a János 3, nagyon világosan beszél, hogy nem csupán fizikai világosságról van szó, hanem arról a világosságról, amit Isten. hadd olvassam ezeket az igéket, mert szenzációsak. János 8.12 ezt mondja, Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta, én vagyok a világ világossága. És úgy olvastuk a mai igében, hogy az ige volt az igazi világosság. És ő világít meg minden ember. A János 12.46 ezt mondja, Jézus mondja, én világosságból jöttem ebbe a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. És azok, akik már befogadtuk a szívünkbe Jézust, tudjuk, hogy mit jelent a sötétség, és mit jelent a világosság. Tudjuk azt, hogy addig, amíg Isten nélkül élünk, bármennyire látjuk a dolgokat, mégis sötétségben éljük az életünket. És van egy nagyon érdekes éjszakai beszélgetés, ez a János 3-ban van, amikor egy vezető ember, Nikodémus elmegy Jézushoz, és elkezd vele beszélgetni, és azt mondja, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, Jézus pedig egy rendkívül fontos dolgot mond, nem azt mondja, hogy hát akkor miért nem követsz engem? Mondhatta volna. Hanem azt mondja, hogy újonnan kell születned. És beszél a világosság és a sötétség dolgairól. És ez a János 3.19.21-ben van, és elmondja azt, hogy mi az, ami késztet bennünket, hogy a háttérben maradjunk, a sötétségben maradjunk, és mi az, ami miatt előre jövünk, és vállaljuk az életünket és mindenünket. Az emberek jobban szerették a sötétséget, mert gonoszak voltak cselekedeteik, és nem jöttek a világosságra. Aki pedig a világosságra jön, azért teszi, hogy kitűnjék, és nyilvánvalóvá legyen az élete. És Jézus az, aki megvilágosít dolgokat. Az Efézus levél 5. része beszél egy olyan világos kijelentésről, ami azt mondja, hogy amit titokban, a sötétben tettük, arról beszélni is szégyen. De amikor jövünk a világosságra, Jézushoz, akkor leleplezünk mindent. Az ördög azt fogja mondani, hogy ne tedd! Mert azok szégyenletes dolgok. De nincs olyan dolog, amit ne kellene letennünk. Az 1 János 1.8.9 azt mondja, ha nincs bűnünk, akkor hazugok vagyunk, de ha megvalljuk, akkor hű és igaz. Vannak olyan dolgok, amik a sötétséghez kapcsolnak bennünket. És hogyha a sötétséghez kapcsol, akkor nincs bennünk teljességgel Krisztus. Nekünk a világosságra kell jönni, ami lehet, hogy kellemetlen érzésekkel tölt el. Mert az ördög így csinálja az ő munkáját. Először azt mondja, nincs abban semmi rossz, te is megteheted. Aztán, amikor megtetted, akkor szembefordul, és elkezd vádolni és kárhoztatni. Megpróbálja Istent úgy bemutatni, ahogy ebben a világban van. A Jézus a világ világossága, és tudjátok, mi a legdöbbentő? Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba, de nem ismertem őt a világ. A média és minden egyéb beszél arról, hogy ne is legyen megismerhető az Isten. Két nagyszabású hollywoodi film nem olyan rég ment a mozikba, vagy most is megy. Az egyik Noé, a másik az Exodus. Istenek és királyok. A Noé film olyan módon mutatja be a hazugságot, hogy az határtalan. Isten neve nem is szerepel. Noét úgy mutatja be, hogy a bukott angyalok segítenek neki. Végig egy depressziós, egy depi ember, aki lázad Istennel szemben. Nem olyan rég néztem meg az Exodust. Néhány hete. És döbbenet. Néhány bibliai motívum van benne. De amikor valaki leül és megnézi ezeket a filmeket, és Biblia nélkül nézi meg, úgy gondolja, hogy ez az igazság. Szóval, amikor Mózes elkezd vitatkozni Istennel a filmben, és azt mondja, na én ebben nem vagyok ám benne, amikor te kiírtod az elsőszülötteket Egyiptom. És a többi, és a többi. De kisgyerekként oda, ott áll és vitatkozik Istennel. Szóval, bocsánat. De 2000 év óta itt van ez a kijelentés, a világokban volt, a világ által lett, és a világ nem ismerte meg őt. Ha neked van Bibliád is, olvasod, felelősséged van, hogy hogyan mutatod be Krisztust. hogy mit mondasz el Istenről, az ő dicsőségéről és az ő nagyságáról. A szórakoztató iparnak nem az a célja, nem azért vesz néha a középpontjába a bibliai témájú filmeket, hogy most, hogy az Isten dicsőségét bemutassa. Nem erről szól a történet. A világ nem erről szól. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Ez a világ nem ismeri fel. Igazán megérteni, befogadni Isten csak úgy lehet, ha a Biblia a kezünkben van. Érdemes megnézni az Exodus filmet. De érdemes előtte végigolvasni a Bibliát. És határozott kell, hogy legyél. János 17-ben a főpapi imádságban azt mondja Jézus, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy tartsd meg. Jó, ha tisztában vagyunk azokkal a dolgokkal, ami ebben a világban van. Nem olyan mértékben, hogy ennek a világnak a részévé kell lennünk, és el kell merülnünk abban, ami ebben a világban van. A világ nem ismeri igazán. Korintusi második levél 11. részéből hoztam két verset. Nem is csoda, mert maga a sátán világosság angyalának adja ki magát, nem meglepő tehát, hogy a szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat, és a végük a cselekedeteikhez lesz hasonló. Szóval nem kell hasra esni, bocsánat a kifejezésre, mindattól, ami ebben a világban van. Mert a világ soha nem fogja azt képviselni. Mit is mondott Jézus? Az evangéliumok leírnák. Ha én ebből a világból lennék, ez a világ szeretne engem. És hogyha ti hozzám tartoztok, akkor ez a világ gyűlölni fog titeket. Nem szeretné. Ez van ma. Az egy kérdés, hogy ragyog-e a mi világosságunk, ahogy a hegyi beszédben mondja Jézus. Olyanná válik az életünk, mint a lámpás, ami nem a véka alá, hanem a gyertyatartóban van. Vagy a hegyen épült város. Nem rejthető el. Úgy ragyogjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A világban volt, és a világ általa lett, a világ nem ismerte meg őt. A világ nem igazán ismeri olyan módon Máriát és gyermekét. Pedig van világosság a Szentírásban. Hogyan és miképpen mutatjuk be Máriát és Jézus? Három igeverset hoztam ide, Máté 28:18, amikor Jézus ott van a mennybe menetel előtt, fölemeli a kezét, megáldja a tanítványokat, és mit mond? Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. A másik ige szakasz, ami a Jelenések 19:16-ban van, amiről már beszéltem, hogy János a Patmos szigetéről elragadtatva kapja ezeket a kinyilatkoztatásokat, és azt látjuk, hogy Jézus Krisztus a királyok királya és uraknak ura. Kinek van koronája? Kinek van trónusa? Kinek van dicsősége? Filippi 2:10-11, a Krisztus himnusz. Három himnusz van az Új Szövetségben. Van a szeretet himnusz a zsidókhoz írt levélben, vagyis a 1 Korintus 13-ban, van a hit himnusz a zsidókhoz írt levélben, és a Krisztus himnusz a Filippi 2:5-11. És a vége így hangzik. Olyan nevet kapott, amely minden névnél nagyobb, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon. A mennyeieké, a földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Az övéi nem fogadták be. Többenetes. A profécia. Sok száz profécia van az Ószövetségben. Jézusról, a Mesiásról, a Szabadítóról. Egyik az Ézsaiás 53-ban. Azt mondja a profécia, nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna. Megvetett volt fájdalmak férfi, a betegségek ismerője. Eltakartuk az arcunkat, mert azt gondoltuk, hogy az Isten csapása sújtja és kínosza, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket. Ő bűnhődött, hogy nékünk békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. Azt mondja az Új Szövetség 1 Korintus 1:21, hogy miért nem ismerték fel a zsidók? Az előbb említettem egy beszélgetést, amikor Nikodémus, egy vezető ember, oda megy Jézushoz, és azt mondja, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. De hivatalosan nem ez a verzió. És Pál kapja a kinyilatkoztatást, leírja a Korintusi első levél első részébe. Mégpedig azt, hogy Jézus élete, szolgálata és halála mind a zsidóknak, mind a görögöknek, mi is? Megütközés és bolondság. Megütközés a zsidóknak azért, mert átkozott, aki fán függ, Galata 3. A rómaiaknak azért bolondság, mert egy latort, egy gyilkost, egy rablót feszítettek keresztre. Nem véletlen, hogy megkérdezik, Isten fia vagy? Szállj le! Más kérdés, hogy ezt az ördög mondta, mert már tudta, hogy Jézus meghal a kereszten, neki annyi. Dicsőség az Úrnak. Neki annyi. Mert halála által semmisítettem meg az ördög. Leírja a szentírási kijelentés. De az Isten fia, aki világosságul jött, meghal, értem és érted a bűneinkért, átokká lesz, hogy megszabadítson bennünket a törvény átkától, ahogy a Galata levél leírja ennek az igazságát és ennek a vonzatát a kereszt halál következményét. Hogy ezért kellett Jézusnak kereszten halnia, és nem a kor hagyománya és szokása szerint megköveztetnie? Mert akkor nem lett volna átokká. Az övéi nem fogadták be, mert bolondság volt, mert átkozott, aki fánfűk. De, és én ezt szeretném most nektek olvasni, mert így folytatódik, a korintusi első levél, tehát elolvasom ezt a néhány verset, amit ide kiírtam a 21-24-ig, mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent maga bölcsességében, tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága üdvözítse a hívőket. Nem véletlen, amikor azt mondják Pálnak, hogy bolond vagy te Pál. És ma is hányan mondják azt a keresztényekre? Butasság, amit gondoltak. Azt mondja Isten, nem. És így folytatódik tovább, és miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mindig azt keresték. Istennek azt tetszett, hogy az ige hirdetés bolondsága üdvözítse hívőket, mi pedig a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés az átkozottság miatt, a pogányoknak pedig bolondság, mert egy lator meg egy gyilkost öltek így meg, de maguknak az elhívottaknak, lehet a zsidó, vagy görög, egyaránt Isten ereje és az Isten bölcsessége. Amikor eljutsz a kereszthez, és a betlehemi csillagtól jutsz el odáig, karácsonynak egy nagyon fontos üzenete, hogy Jézus testet öltött, eljött a világosság. És ez a világosság világít meg bennünket. Ez a világosság teszi nyilvánvalóvá azt, hogy van egy döntési lehetőségünk, és ez az, amit mond ez a szentírás igehely, és fontos ez az igazság, hogy az övéi nem fogadták be, de aki befogadja, annak megadja azt a kiváltságot, hogy az ő gyermekévé válik. Nagyon szeretem ezt a két kis ábrát, általában ez a négy lelki törvénynek az ábrái. Világosan beszél arról, hogy a bűnös ember és a Szent Isten között egy óriási szakadék van. A nyilak jelzik azt, hogy próbáljuk áthidalni a szakadékot, erkölcsös élettel, egy kis vallásossággal, egy kis jó cselekedettel, egy kis humánummal. Meg kinek mi van több? Miben van több? Teljesen mindegy. Áthidalhatatlan ez a szakadék. Jézus Krisztus a megoldás. János, a szeretett tanítvány leírja az evangéliumába, és ide hoztam ezt a 20-31-et, hogy ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és ebben a hitben örök életetek van. Mondjuk el ezt az ige verset, mert ez egy fantasztikus igazság. Ezért a János evangéliuma a hit evangéliuma. És ezért fontos, hogy János bemutatja a szeretett tanítványként Jézus nagyságát és hatalmát és dicsőségét. És hogyha bárkivel találkozol, és szeretnéd megosztani az evangéliumot, akkor egy János evangéliumát hozd meg. Beszélj neki a János 3.16-ról, beszélj arról, hogy te hogyan élted meg az Isten szeretetét, hogy veled mit tett Isten, mert kell, hogy történjen, és kellett, hogy történjen változás, mert másképp nem lennél itt. És ez egy fontos igazság. Mondjuk el, János 20.21. 31, bocsánat, János 20, 31. Jézus Krisztus, az Isten fia, és e hitben életem van az ő nevében. János evangéliuma, 20. rész, 31. vers. Ezek azért vannak megírva, hogy higgyétek, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és ebben a hitben örök életetek van. Nagyon nagy igazság, és nagyon fontos. És hát ha már karácsony van, akkor mit is jelent karácsony? Ez a világ egész másképp ünnepel. Fontosak a illatos gyümölcsök, növények, édességek, de igazából Isten egyszülött fia, a szeretet, hogy ott hagyta a dicsőséget. Filippi 2.5 mondja ezt, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, megalázta magát egészen a kereszt halálig. Ez igazán karácsony üzenete. Szépek a dobozok, az ajándékok és minden egyéb, de a karácsony igazi üzenete az, hogy Jézus megszületett és itt élt közöttünk jó néhány éven keresztül, és azt mondja az ige, hogy itt élt közöttünk. Én azt szeretem igazából, ha olvassuk a Bibliát, és megpróbáljuk a saját életünkre ezt alkalmazni. Nyilván Jézus nem fog újból megszületni, de hogyan tudnám alkalmazni a saját életemre nézve, hogy itt élt közöttünk? Márk evangéliuma beszámol egy olyan kijelentésről, hogy amikor megismerik Jézus, akkor ez nyilvánvaló az ottaniak számára. Hát ez az Ács fia, itt élnek a nővérei is, meg a testvérei mind, Mária fia. Világos volt az ott élő embereknek, hogy Jézus közöttük élt, hogy követte az apja mesterségét, és kitanulta az Ács mesterséget, mint egy akkori zsidó fiú, az apjától megtanulta mindazt, amit az apja csinált, azt csinálta ő is. Az Ács fia. Hogyan éled az életedet? A hétköznapjaidat? Benne van-e Jézus, hogy közötted van? Azt mondta Jézus, Máté 28.20, mielőtt elment a mennybe, azt mondta, én veletek vagyok, minden nap a világ végezetéig. Szóval én úgy gondolom, hogy János evangéliumának első részében a 9-től 14-ig az ige szakasznak ezen üzenete, az ige testélet közöttünk lakozott. Valami olyasmit jelent, hogy ne hagyd ki a munkádból. Ne hagyd ki a családodból. Ne hagyd ki az életedből. Nem véletlenül mondja Jézus, hív segítségül engem Zsoltár mondja, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, megszabadulok és te dicsőítesz engem. Nem véletlenül mondja Jézus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik meg vagytok fáradva és meg vagytok terhelve. Ő fölkínálta, én veled vagyok minden nap a világ végezetéig. Nekünk nem csak egy Bibliánk van, nekünk nem csak úgy kell beszélnünk, élnünk Jézusról, hogy mit tett 2000 évvel ezelőtt, mit teszel ma. És hogyha ezt az igét elhiszed, karácsony első napján, hogy itt élt közöttünk, akkor Jézus ma is veled akar élni, mert ez volt az utolsó szavainak egyike. Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Akkor ne hagyd ki a munkádból, ne hagyd ki a pályaválasztásodból, ne hagyd ki a párválasztásodból, ne hagyd ki semmiből. Hív segítségül, mondd neki, hogy Uram, te ismersz engem, tudod a jó dolgaimat, a rossz dolgaimat, tudod, hogy mire vagyok képes. Gondoljatok csak bele, Izraelnek a harmadik királya egy nagyon okos ember volt. Ki is volt az? A világ legokosabb embere. S betűvel kezdődik, és Salamonnal végződik. De Salamon, és azért lett bölcs, mert volt egy nagyon bölcs apja, aki megtanította neki, hogy a bölcsesség kezdett az Úrnak a félelme. Mert először ez a Zsoltárban hangzik el Dávidtól. Aztán később Salamon is elmondja, mint egy apai hitvallást, egy igei hitvallást, egy isteni félelmet. És pont abból fakadóan tudott oda fordulni Salamon, ez a fiatal ember, amikor király lett Istenhez, és azt mondta, hogy jön nekem engedelmes szívet. Nem bölcsességet kér, engedelmes szívet, hogy azt a hatalmas népet tudja az Isten félelmében vezetni. És Isten azt mondja, hát Salamon, perfekt, tökéletes, ötösre vizsgáztál, nem kérted az ellenségeit halálát, pedig lehet, hogy kérhette volna. Nem kértél hosszú életet, pedig kérhetett volna. És nem kért gazdagságot sem, pedig kérhetett volna. És azt mondja Isten, megkapod mindent. De kapott olyan bölcsességet, amit se előtte, se azóta nem kapott ember. Aztán a Biblia világosan beszél, hogy Isten nélkül ez a bölcsesség is mivé válik. Mert öregkorára az idegen asszonyok bálványimádásba vitték bele. Szóval mit van, amit nem kaptál volna, és mi van, amivel, ha Isten nélkül akarsz élni, nem fog működni. Nem fog működni. De hogy a bölcsesség kezdett az Úrnak félelme, ez biztos. És hogy ő itt élt közöttünk, és igaz, hogy a mennyben van, de az ő drága szent lelk által ma is itt van. Mert veletek vagyok minden nap a világ végezetén. És egy utolsó gondolatot szeretnék ma még a szívedre helyezni a felolvasott igéből, ami azt mondja, hogy ez a Jézus Krisztus, aki eljött, teljes volt a kegyelemmel és az igazsággal, a mérleg nagyon könnyen tud billegni. Olyan pontos, hogyha jó a mérleg, akkor tudja, hogy hol az egyensúly. És az az igazság, hogy a mi életünkben nem tud teljes lenni a kegyelem meg az igazság. A kegyelem az, hogy bár bűnös vagy, de megbocsátok, ha megvallod. Az igazság az, hogy a bűn zsoldja a halál. És el kell ítélned téged, az életedet és a dolgaidat. De azt mondja a Biblia. Jézus, aki eljött, hogy megvilágosítson téged és engem, és igazából nem fogadták be úgy az emberek, és nem is ismerték meg, neked és nekem nagy felelősségem van. Tehát az egyik nagy fontos üzenet ma este, hogy vigyázz, az ellenség be akar csinálni. Vigyázz a mi az információkkal és minden semmi nem hasonlítható hozzá. A második fontosság, hogy ne úgy gondolj Jézus életére, születésére, a karácsonyra és az összes ünnepre, hogy mi történt 2000 évvel ezelőtt, hanem mi történik ma. Hanem te csak egy emlékünnepen vagy itt, akkor hogy gondolod, amit Jézus fölkínál ma is? Én veled vagyok, minden nap, a világ végezeténk. Hívd meg a munkádba, a házasság. A gyereknevelésedbe, a vizsgáidba és mindenedbe. Tapasztald meg, és legyen egyensúly. És bízd az életedet Krisztusra. Szeretnék imádkozni. Atyám, nagyon köszönöm neked, hogy János apostol kijelentett számunkra olyan igazságokat 2000 évvel ezelőtt, ami ma is működik. Köszönjük, hogy eljött az ige ebbe a világba, és köszönjük, hogy neked adatott minden hatalom menjen is földön, és a tiéd közé jött, az övéi közé jött. Köszönjük, hogy már ismerhetünk téged az ige által, és drága Szentlélek által. Add, hogy komolyan vegyük mindig és mindenkor a Bibliát. Add, hogy tudjunk hívni az ünnepeinkbe, az életünkbe, a hétköznapjainkba, a munkánkba, mindenünkbe. Mert látták a tanítványok a te dicsőségedet, és közöttük éltél te, és ők is veled éltek. És Uram, szeretnénk úgy élni az életünket, a hétköznapjainkat, hogy meglássuk a te dicsőségedet, hogy ott legyél a munkáinkban, a hétköznapjainkban, a harcainkban és a küzdelmeinkben, hogy téged tudjunk segítségül hívni, hogy igazán örömteli legyen az ünnepünk. Köszönöm, hogy teljes a kegyelem, hogy még mindig tart, és hogy mikor zárul le ez a korszak, azt nem tudjuk, de egyszer majd odaállunk. És amikor emlékezünk a születésedre, akkor úgy tekinthetünk vissza 2000 évre, hogy már meghaltál értünk a Golgotán, hogy elmentél a mennybe és helyet készítettél, hogy meghaltál a bűneinkért, feltámadtál a megigazulásunkért, elmentél a mennybe és helyet készítettél, hogy elküldted a pártfogót, a vigasztalót, Isten szent lelkét, és hogy visszajössz, és várhatunk téged. Bocsáss meg a bűneinket, a hitszegéseinket, és kérlek, hogy áld meg az életünket, az ünnepünket, minden percünket. Jézus nevében. Amen. Legyetek áldottak, nagyon áldott ünnepet kívánok, és bátorítalak benneteket, hogy ha hazamentek, akkor még olvassátok végig legalább a János Evangélium első részét. Csak néhány verset olvastunk ma fel, abból is csak néhány gondolat hangzott el, de kívánom, hogy legyen teljes az ünnep olyan módon, hogy az Isten igéje ott lesz a szívünkben és a szánkban. Legyetek áldottak Jézus nevében, amen.